Rádióegyetem. A Mars űrszondás felfedezésének története. Horváth András előadása.
Tisztelt hallgatóim! Gondolom, hogy a kollégák az elmúlt két alkalommal a Mars és a Föld összehasonlítását megtették már. Jó van, akkor itt csak ismétlésképpen ugye látjuk a Földet jobbra és balra, a Marsot méretarányosan. Ez avval a szomorúsággal tölt el bennünket, hogy a Mars kicsike, sokkal kisebb, mint a Föld. És ugye a kollég Sikarnas mondta, hogy a módszerek mi arról beszélt, hogy igazából főleg azért vizsgáljuk a Marsot, mert az a reményünk, hogy a Marson vagy volt az életnek valamilyen formája, vagy van most is. Tehát igazából a fő cél az, végre valahára az első földön kívüli élet nyomokat megtalálni. Majd itt az előadás közben látni fogják, hogy már vannak a kezünkben, hát ha a kezünkbe fogjuk, olyan eredmények, amire azt mondhatjuk, hogy igen, ez a Mars élet jelzése. Majd látni fogják Marsról származó kövekben. A legnagyobb baj azonban nem csak a méret, de hát a méret jelzi már azt, hogy igaz ugyan, hogy a Mars a napnak az úgynevezett élet zónájában van, három ilyen bolygó van, a Vénusz, a Föld és a Mars, abban a tartományában a napnak, ahol bizonyos paraméterek alapján, például a hőmérséket, felszíni hőmérséket alapján az élet kialakulhatott, vagy megjelenhetett. Hát látjuk, hogy a Földön nem csak, hogy megjelent, hanem elég magas szintig jutott el. A legnagyobb baj azonban a Marssal a légkörnél van. Ugye látjuk, hogy egy ilyen földi típus élet számára azért jó, hogyha legalább 21% oxigén van. Hát a Marson nagyon kevés, 0,4% az oxigén, és főleg széndioxidból áll, tehát ilyen fejlettebb élőlények számára a Mars légköre nagyon-nagyon rossz. Azt ugye látja a társaság, illetve tudja azt, hogy a Marsnak a tengely körüli forgási periódus az csak nem olyan, mint a Földé, tehát a nappal éjszakák ugyanúgy változnak a Marson is, mint a Földön. Azt viszont látni lehet, hogy a keringés idő az csak nem kétszerese, tehát a Mars egy nap körüli keringést azt majdnem két év alatt tesz meg. És hát még egy nagyon szomorú dolog van itt az adatok között, hát kettő, de a hőmérséklet az ugye a Földön átlagosan plusz 15 Celsius fok, a Marson pedig mínusz 53, hát az élet számára nem túl kedvező hőmérséklet, bár ugye a tisztatárság tudja, hogy Szibériában helyenként, nagyvárosokban is van ilyen hőmérséket, és még ott is élnek emberek, de hát azért a Marson persze nem keresünk ilyeneket, és nagyon picike a Marsnak a légkör, hogy látjuk a marsi légkörnyomását, meg a földi légkörnyomását összehasonlítva, tehát ilyen értelemben a Marson, és ez az egyik nagy baj, hogyha lenne folyékony víz a felszínen, akkor az rögtön elpárologna, vagy a nagy hideg miatt megfagyna. Most az életnek az egyik alapfeltétele, hogy legyen folyékony víz, ezen kívül persze még az is fontos feltétel, hogy legyenek szerves anyagok. Most ha ezek a feltételek megvannak, akkor talán kialakul az élet. De ha nincsenek meg, hát akkor nehéz esettel állunk szembe. Tehát ilyen értelemben a Mars vonatkozásában tényleg nagyon nehéz esettel állunk szembe. Mint ahogy Hargitai Henrik mesélte önöknek, annak idején, oda van írva az évszám, 1887-ben, amikor közel volt egymáshoz a Mars meg a Föld, akkor nagy távcsőven keresztül elkezdtek ilyen csatornákat látni bizonyos csillagászok, amit az újságírók teljesen megbolondultak, és aztán a csillagászok egy része is átvette, hogy jaj, a Marson vannak csatornák, amiben a nagyon rossz körülmények között élő marslakok gyűjtik a vizet. Ez az elmélet kb. 1965-ig tartotta magát, amikor is egy űrszonda, egy amerikai űrszonda, a Mariner 4 megközelítette a Marsot, nem szállt le, nem állt Mars körüli pályára, bár manapság ez egy magától értető dolog, hanem elrepült Mars közelében, és a kamerát úgy fordították, hogy készítse mintegy 21 felvételt a Mars felszínéről. Ez az egyik legjobb, itt a szonda, az az egyik legjobb kép, amit ott jobb oldalt látnak. Hát bizony óriási csalódást jelentett ez a kép a szakembereknek is, meg a nagy közönségnek is. nagyobb és kisebb krátereket látunk, tehát ilyen holdira emlékeztető volt az egyik legjobb felvétel. Itt van egy, én nem tudom, hogy messziről látják-e, majd itt mutogatom, tehát itt van egy nagy repedés, de hát ez sem csatorna, a késő vizsgálatok kimutatták, hogy ez egy repedés. Nos, nagyon elkedvetettek a szakemberek, de azért ennek ellenére elkezdtek küldeni továbbra is űrszondákat a Marshoz, aminek az eredményeképpen ugye eltelt, látjuk, hogy 1971, eltelt jó néhány év, amikorra már nem elrepült a szonda és visszanézett a bolygóra, hanem bolygókörüli pályára állt, tehát műhold lett a Mariner 9-es űrszonda, aminek az volt a feladata, hogy fotózás, színképkészítés, infravörös ultraibő mérések segítségével kiderítse azt, hogy mit lehet a felszínen látni. Nos, ez az űrszonda, amit itt az előbb láttak, a kameráival már igazán szenzációs képeket is küldött. Megismertük a Marsnak a felszínét, óriási vulkánokat, elképesztő mennyiségű krátert. Itt a baloldali képen látják, ez keltette föl gyakorlatilag mindenkinek a figyelmét. Több száz kilométer hosszú kiszáradt folyómedreket találtak. Ezt csinálta a Mariner 9, ez a Nirgal folyó, kiszáradt folyó, ezt pedig egy másik űrszonda, a Mars Global Survey, amiről még szó lett, készítette, ez egy részletesebb kép. A Mariner 9 felvételein sok tucatnyi ilyen kiszáradt folyómedre tapasztaltak, a magasságmérések azt mutatták, hogy a Marsnak a talaja itt magasabb, ott pedig alacsonyabb. Tehát nem csak formailag hasonlítottak ezek a kiszáradt folyómedrek földi folyóra, de a magassági viszonyok is azt jelezték, hogy ezekben valamikor folyt a víz. Ma már több ezer, több tízezer lehet mondani, ha kicsiket is hozzászámítjuk, ilyen kiszáradt folyó medret vagy medrecskét ismerünk a Marson, ami mindenképpen azt jelenti, hogy a Mars életében volt egy olyan időszak, 3-4 milliárd évvel ezelőtt, amikor nagy mennyiségű víz hosszan folyt. Nyilván akkor nem ilyenek voltak a légköri paraméterek, mint amit a előadás elején mutattam, tehát nem nagyon ritka volt a légkör, és nem volt nagyon hideg. A mai elképzelésünk szerint a Mars őskorában, olyan 4 milliárd évvel ezelőtt a felszíni viszonyok emlékeztettek a Földire. Olyan értelemben, hogy úgy nagyságrendileg egy atmoszféra környékén lehetett a nyomás, és hát ennek megfelelően a hőmérséklet is lényegesen magasabb volt, tehát a viszonyok megengedték azt, hogy régen a Mars felszínén folyjon a víz. Az elképzelések szerint, amit a szakemberek manapság hát nagy vehemenciával vitatnak, van egy olyan elképzelés, hogy a Mars északi poláris körzetében volt egy hatalmas nagy északi jegestenger. Ha ránézzünk egy Mars képre, majd itt egyszer lesz egy olyan Mars kép, hogy nézhetett ki 4 milliárd évvel ezelőtt, ma hogy néz ki az előadás végén, akkor látni lehet azt, hogy a Mars északi féltekéje lényegesen simább, mint a déli, meg az egyenlítő vidéke, ami azt jelzi, hogy tényleg valami lehetett az északi féltekén, ami megvédte a becsapódások ellen ezt a részt. Ma a szakemberek jelentős része azt gondolja, hogy ott óceán volt, sőt ennek az óceánnak helyenként még a partvidékeit is, helyenként, nem mindenhol, helyenként a partvidékeit is lehet látni. 1971-ben, egyáltalán a 60-as évek második felében, a 70-es évek első felében óriási verseny volt a Szovjetunió és az Egyesült Államok űrkutatói között. Mindegyikük először akart leszálló egységet küldeni a Mars felszínére, és helyszíni méréseket közvetíteni. Az oroszok, vagy a szovjetek voltak azok, akik először készítettek el leszálló berendezéseket. Itt bal oldalt látunk egy Mars szondát, és itt mellette látjuk a Mars 3-nak a leszálló egységét. Ez a leszálló egység körülbelül ilyen nagy, tehát hatalmas nagy, ez olyan 5 tonnás egység, aminek a tetején ott van egy olyan sapka, abban helyezkedett el ez a leszálló egység. Az a helyzet, hogy a Mars 2-nek és a Mars 3-nak egy-egy leszálló egysége elérte a Marsnak a felszínét, 1971-ben ott van a dátum, Azonban mind a kettő oda csapódott. A Mars 2 az jó erősen, úgyhogy meg se szólalt. A Mars 3 egy kicsikét lágyabban szállt le, 20 másodpercen keresztül közvetített egy videó képet, azon persze semmit nem lehetett látni. A szovjetek még kétszer megkíséreltek leszállni a Mars felszínére, sajnos egyetlen egyszer sem sikerült nekik. Később, nagyon évtizedekkel később kiderült, hogy egy egyszerű műszaki hiba okozta ezeket a baleseteket. A leszállító radar, ami a leszállás közben mérte a távolságot a felszíntől, az hibásan működött. Valamiért nem vették figyelembe, hogy túl sok vasoxid van a Mars talajában. Ezt tudták, de hát valahogy nem vették figyelembe, és mindig néhány méterrel a talaj alá szállt le. Hát ez azt jelenti, hogy amikor elérte a talajt, akkor oda csapódott. Úgyhogy a szovjeteknek a Mars vonatkozásában igazából nagyon kevés eredmény született önálló kutatások során. Igaz, hogy a Mars 3 az orbitális egység az mérései alapján megállapította azt, hogy van a Marsnak belső mágneses tere. Belső erőt mágneses tere, az amerikaiak ezt évtizedeken keresztül megkérdőjelezték, aztán amikor a Mars Global Surveyor hasonló jellegű méréseket küldött, akkor kvázi igazat adtak az oroszoknak, hogy igen, valószínűleg a Marsnak van belső eredeti mágneses tere, fantasztikusan gyenge, az év milliók, milliárdok során ez a mágneses tér valószínűleg erősen változott. Ugye azt a tisztelt társaságtán tudja, talán gimnáziumi tanulmányaiból, talán emlékezhetnek bizonyos dolgokra. No, tehát 1971-ben az amerikaiaknak azért volt fantasztikus szerencséjük a Mariner 9-el, mert amire a három űrszonda, a Mars 2, 3 és a Mariner 9 odaért, és marskori pályára állt, mind a háromnak ez sikerült, akkor kiderült, hogy óriási, ilyen globális porvihar van a Marson. 20. század közepén azt figyelték meg, hogy a Mars mérsékelt égővén változnak a színek, méghozzá az évszaknak megfelelően. Ugye az első nagy fellángolás a Mars csatornák voltak, ami néhány évtizeden keresztül, vagy fél évszázadon keresztül izgalomba tartotta a kutatókat is, meg az újságírókat is. A 20. század első felének közepén pedig azt látták, hogy megváltozik az évszak függvényében a szín, és fölmerült az a gondolat, hogy lehetséges, hogy a Marson is a növényzet úgy változtatja a színét, mint ahogy itt a Földön, ugye tudja a társaság, hogy tavasszal zöldülés van, ősszel barnulás, nem is beszélve a téli fehérségről. Hosszú időn keresztül azt hitték, hogy na, akkor látják a marsi növényzet bizonyos nyomát, mert évről évre ezt a színváltozást megfigyelték, míg nem jött egy ma már ismert amerikai csillagász, Carl Sagan, mond valakinek ez a név valamit? Legalább egyen mernek mond valamit, ez nagyon helyes. Carl Sagan az egy ismert amerikai csillagász volt, nem él már, aki a marsi élet, a földön kívüli élet, civilizáció keresésének egyik apostola volt. Azt a gondolatot vetette föl, még mielőtt odaértek volna az első űrszondák, hogy nem a növényzet színváltozásáról van itt szó, hanem valószínűleg hatalmas nagy porviharok vannak a Marson, felemeli a vörös port és máshol lerak. Ahol felemeli, ott sötétebb a talaj, ahol lerakja, ott világosabb. Aztán a Mariner 9 meg a Mars 3-2 mérése igazolták Sagannak ezt a hipotézisét, ami korábban hipotézis volt, hogy tényleg a Marson 26 havonta óriási nagy globális viharok vannak, olyan nagy viharok vannak, amelyek a port 16-20 km magasságba emelik föl, ez a por olyan, mint a púder, és nagy magasságban felemelhető, és tényleg arról volt szó, hogy az egyik helyről a másik helyre átrakodik a por. Nos, a három űrszondának az volt a peche, hogy amikor odaértek, akkor elkezdett a globális porvihar. Tehát hiába fotózták a felszínt, hát olyan elmosodott alakzatokat lehetett látni. A szovjetek csak fotózták, az amerikaiak pedig leálltak 2-3 hónapra fotózással, és amikor elmúlt a vihar, akkor újra elkezdték a fotózást. Emiatt a szovjeteknek olyan kicsi elmosodott képei voltak, az amerikaiaknak pedig nagyon jó minőségű képei. Az első marsi részletes térkép is a Mariner 9 több tízezer felvétel alapján készült. Aztán az amerikaiak a Mariner 9 eredményeitől kellően fellelkesültek, és Carl Sagan nyomására, hogy így mondjam, vagy lobbizására, úgy döntöttek, hogy csinálnak egy olyan marsi űrszondás programot, ott van fönt a neve, a Viking programot, aminek az lesz a célja, hogy egyszer és mindenkorra felszíni mérések alapján kiderítsék azt, hogy van-e élet a Marson, vagy nincs. A feladat nem túl egyszerű, de viszonylag egyszerű műszereket, ilyen kis kockaszerű műszereket készítettek, ott a baloldali leszállóegység belsejében van 4 készülék, sok készülék volt, panorámakamerák, meteorológia műszerek, ott lehet látni egy ilyen hosszú robotkart, amelyik ásott, meg mágneses méréseket végzett, és látjuk, hogy nincs rajta napelem, mert úgy gondolták az amerikaiak, hogy ezek hosszú ideig fognak működni. A Mars elég messze kering a naptól, tehát inkább 2 kis atom erőművet helyeztek el. Ott lehet látni, ott van 2 ilyen védőburok, az alatt van. És ennek megfelelően bizony 5 éven keresztül a Viking egy leszálló egysége. A Viking programban 2 űrszonda repült a Marshoz, megvizsgálták a Mars felvételek segítségével a Mars néhány helyét, és kiválasztották a végleges leszállóhelyeket, és mindegyik űrszondáról egy-egy leszálló egység. Leszállt a Mars felszínre szépen, simán. A Viking 1 az 1981-ig működött, tehát nagyon sok éven keresztül. Ott jobb oldalt látunk egy panorámaképet, kő és homoksivatagot mutat a felvétel. A 4 műszer, amelyikkel a marsi életet akarták kimutatni, azok viszonylag 3 ezek közül kvázi biológiai mérés végzett. A 4. műszernek az volt a feladat, hogy kiderítse azt, hogy vannak-e nagy molekulák, van-e szerves anyag a Mars felszínén. Na most a furcsa eredmény az volt, hogy ez a műszer nem tudott szerves anyagot kimutatni egyik leszálló helyen sem. Ugyanakkor az egyik Libel-Ruiz kísérletnek az eredménye az nagyon jól magyarázható biológiai tevékenységgel. A talajmintát, amit az a kapa vett, azt berakták mind a 4 műszerbe, ebbe is. A kis pormintához ugyan kb. 1 köbcentiméteres lehetett. Ebbe a tartályba elhelyeztek, hogy ráöntöttek tápanyagot, radioaktív tápanyagot, amitől egy bizonyos idő után a radioaktivitás elkezdett égtelenül növekedni a beütés szám. A Földön ez azt jelentette volna, hogy a kísérletet Földön csinálják, hogy ott valami olyasmi van a homokban, ami felhasználja a tápanyagot, és kvázi elkezd szaporodni, és megnövekszik a radioaktivitás szám. Tehát ha a Földön élő anyag van a talajban, akkor ilyen beütés számot lehetett vizsgálni. Csak eddig tudták persze értelmezni a kísérletet. Itt másodszor is adtak tápanyagot, akkor visszaesés volt. Arra nincs magyarázat. De amikor felfűtötték 160 Celsius fokra a marsi port, akkor kvázi sterilizálták, és utána hiába adtak tápanyagot hozzá, nem jelentkezett biológiai tevékenység. Amikor ezeket az eredményeket meglátták, akkor ennek a műszernek az atya azt mondta, hogy sikerült kimutatni a marsi baktériumok tevékenységét. Ez az úr, azt hiszem, hogy még él, elég régen volt ugye 1976-ban a kísérlet. Ő ma is meg van győződve, hogy az ő műszere a biológiai tevékenység eredményét mutatta ki, de mivel a többi műszer eredménye nem volt egyértelmű, és mivel a szerves anyagot mérő készülék azt jelezte, hogy nincs szerves anyag, a következtetés az volt, hogy valószínűleg nem tudjuk, hogy van-e a Marson élet, vagy nem. Ezt ma már azért lehet ilyen bátran kimondani, mert 20 évvel később az amerikaiak publikálták azt az adatot, hogy a szerves anyagot vizsgáló műszer az helyenként a Földön sem mutatta ki az életnyomait. Tehát magyarul a műszer nem volt elég érzékeny. Most repül a Marshoz egy nagyon érzékeny szerves anyag detektorral rendelkező műszer, a Phoenix űrszonda arról még majd szó lesz, és hát izgatottan mindenki azt várja, hogy van a Marson szerves anyag, majd kiderül, hogy ténylegesen van-e vagy nem. Hamar, május 26-án lesz a leszállás a Mars északi pólusán. A Marsnak is vannak holdjai, lényegesen kisebb, mint a Föld holdja. Az egyik a Phoboshoz olyan 27 kilométer hosszabbik átmérője, a Deimos egy kicsikét kisebb. A képből mindesetre a társaság azt látja, hogy ez egy sima felszínű, valószínűleg a kráterek porral vannak tele, a Phoboson pedig fantasztikus mennyiségű ilyen barázda van. Valószínűleg ez egy nagyon kemény holdacska, mert amikor az a nagy becsapódás, amit baloldalt látható, a Stickney kráter keletkezett, akkor ha nem lenne kemény anyag a Phobos, tehát nem kemény anyagban lenne, akkor rég szétesett volna a darabokra. A barázda rendszere nagyon érdekes, nagyon sokféle barázda található a Phobos felszínén. Annak idején mi felvetettük azt a gondolatot, hogy az egyik barázda rendszer az nem abból ered, hogy réteges szerkezetű a Phobos. Ezt azóta nem vizsgálta senki, tehát nem tudjuk, hogy ez a hipotézisünk igaz-e. Azt gondoljuk, hogy igen, de majd ha részletesen fogják a Phobos-t vizsgálni, akkor ez kiderül közelről. A szovjeteknek két űrszondájuk is indult a Phobos vizsgálatára, egyszerűen Phobos 1 és Phobos 2 névvel. Az egyik útközben elhallgatott, mert küldtek neki egy rossz utasítást, tévedésből, és akkor az űrszonda elfordult a napról, és mire észrevették, hogy elfordult a napról, az akkumulátorai tönkre mentek, tehát a napelemek nem tudták tölteni az akkumulátort. A másik, a Phobos 2-re nagyon-nagyon vigyáztak a szakemberek, az már elkezdte a Marsot is vizsgálni, elkezdte a Phobost is megközelíteni, olyan 100 kilométer távolságban lehetett, amikor a Phobos 2 is elhallgatott. Az volt az érdekesége ennek a Phobos kísérletnek, hogy az orosz kollégák megígérték, hogy radaros vizsgálatokat fognak csinálni a Phobos-hal, tehát rádióhullámokat küldenek a Phobos felszínén, amelyek néhány kilométer mélyből visszaverődtek volna. Ezekből a vizsgálatokból a réteges szerkezetre valószínűleg egyértelmű választ lehetett volna kapni. Azóta a Phobos csak színképelemzéssel, illetve fényképek segítségével vizsgálják a szakemberek, a Phobost is, meg a Deimost is. A Phobosnak az az érdekessége, hogy alig 6000 kilométerre kering a Mars felszínétől, tehát egy űrállomásnak nagyon alkalmas lenne, egy természetes űrállomásnak. Az is elképzelhető, hogy majd egy expedíció először a Phobosra száll le, és onnan egy kisebb űrhajóval néhány kutatóutat tesznek meg majd a Mars felé, míg a nagy bázis a Phoboson marad. Az oroszoknak egyébként van egy nagyon érdekes kísérleti űrszondája, ami már épül. Évek óta nem volt orosz űrszonda, ezt a Phobos Gruntnak elnevezett űrszondát. A Phobos ugye a Phobos holdat jelenti, a Grunt az pedig talajt jelent. Ez az űrszonda 2009-ben indul, és 2010-ben ér a Marshoz. A tervek szerint a Marsot is fogja vizsgálni, de megközelíti a Phobost, és leszáll a Phobos felszínére. A tervek szerint talajmintát vesz a Phobos talajából, és azt visszaküldi a Földre. A leszálló egység alja az ott marad a Phoboson, és részben a Phobos, részben pedig a Marsot fogja vizsgálni. Ez körülbelül két évtizede az első olyan űrszonda, amelyik önálló orosz űrszonda, amelyik valószínűleg meg fog valósulni. 1996, most ugrottunk egy nagyot, az amerikaiak szenzációs bejelentést tettek. Én nem tudom, hogy, hát 96-ban önök már vígan éltek, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, de 1996-ban egyszer csak megjelent a hír, hogy két hét múlva a NASA szenzációs bejelentést tesz. És akkor mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy az amerikaiak megtalálták a Mars élet nyomát. Annyi cikk jelent meg a témáról, hogy az amerikaiak úgy döntöttek, hogy egy héttel korábban megtartják a sajtótájékoztatót, és a sajtótájékoztatók bejelentették azt, hogy megtalálták az ősi marsi életnek a nyomát. Abban a baloldalt fent látható nagyméretű, itt jobb oldalt láttunk egy köb centiméteres kockát, ahhoz képest meglehetősen nagy ez a meteorit, amikor ketté vágták, akkor a belsejében egy csomó olyan nyomot találtak, ami arra utal, hogy valamikor élet volt a Marson, mégpedig ugye ott jobb oldalt látunk egy ilyen hernyószerű kéknyíllal jelölt részt. Azt találták az amerikai szakemberek, David McKay, hogy nanobaktériumok találhatók ennek a meteoritnak a belsejében. Akkor azonnal elkezdték a szakemberek vitatni azt, hogy a nanoméretekben vajon kialakulhat-e olyasmi, ami élettevékenységet mutat. 2001-ben Friedman Imre magyar kutató, Amerikában persze, itt a jobboldali alsó ábrán hiába mutat, önök látják, jobboldali alsó ábrán egy ilyen kukacszerű lényt látunk, aminek a belsejében magnetit láncot fedezett föl. Ez a magnetit lánc a Földön élőlényekben alakul ki. Tehát én értem, Friedman Imre vizsgálatai megerősítették azt, hogy a David McKay csoportja által talált jelenség, azok valószínűleg tényleg az ősi marsi élet nyomai. Ennek a meteoritnak a kora 4 milliárd évesnek bizonyult, tehát ezek a mérések, vizsgálatok azt jelentették, hogy a Marson 4 milliárd évvel ezelőtt nanobaktériumok voltak. Természetesen a konkurens csoport nem ismerte az eredményt. Ez a tudományban mindig így van, hogy valaki mond valamit, előbb egy hipotézist, aztán bizonyítja a hipotézisét, és akkor a társ kollégák azok azt mondják, hogy nem igaz, ők nem látják ugyanazt, amit a másik látott. 1999-ben David McKay kutatócsoportja egy másik szenzációs bejelentést tett, hogy egy másik marsi meteoritban, a Sergotti meteoritban nem nanobaktérium, hanem baktérium kövesedett nyomait. Az előbb is elfejtettem mondani, hogy persze azok nem élő lények voltak, hanem csak kövesedett nyomok. Itt is lehet látni, ugye mutogatom itt, ahol elérem ezeket a baktérium nyomokat. Itt látjuk a méretet is, ez persze már lényegesen nagyobb, ugye 2 mikrométer, tehát tudom én, a nagyobbaknak 1 mikrométer az átmérője, tehát lényegesen nagyobb, mint a nanobaktériumok, amiket az előző meteoritban láttunk. Ennek a kora 1,3 milliárd évesnek bizonyult. Aztán később még egy harmadik, 0,3 milliárd, mondjuk 200-300 millió éves marsi meteoritban is találtak baktérium kövesedett nyomokat, tehát mondhatjuk azt, ha elég lelkesek és marsi élethívők vagyunk, hogy 4 milliárd évvel ezelőtt nanobaktériumok jelentek meg a Marson, és aztán ezek elfejlődtek egészen a baktérium szintig, tehát nagyobb méretekig, de valószínűleg tovább nem, hiszen közben folyamatosan, nagyon rohamosan romlottak a Marson a viszonyok. Ugye mondtam, hogy a feltételés szerint 4 milliárd évvel ezelőtt jók voltak a Marson a felszín viszonyok, sűrű volt a légkör, nagy volt a légkör nyomása, a víz folyt, és ez mind addig fennmaradt, amíg a Marson levő óriás vulkánok, nagyon sok óriás vulkán van, néhány 100 kilométer átmérő és néhány 10 kilométer magasságú vulkán, amíg ezek működtek, és pótolták a légkörnek azt a részét, ami elrepült a világűrbe. Ugye a Marson könnyebben repül el a légkör gázalkotói, hiszen a Marsnak fel akkor az átmérő, mint a Földé. Tehát amíg volt utánpótlás a légkörnek, addig jó volt a légkör, aztán amikor ezek a vulkánok leálltak, akkor a légkör elfogyott olyan szintig, mint amilyen ma, és persze a Mars felszíne kihűlt, és a folyékony víz eltűnt. Ma azt gondoljuk, hogy a folyékony víz jégformájában megtalálható a Mars felszíne alatt. Mérésekből, majd mindjárt mutatni fogom, tudjuk, hogy az észak és déli poláris sapkán van vízjég, tavasz végén, nyáron, amikor a széndioxid jég az eltűnik a Mars poláris vidékeiről, akkor vízjég található. A mérések alapján 100% a felső másfél méterben az északi póluson a vízjég, a déli póluson kb. 50%, azt hiszem, hogy majd egy ilyen képünk valamikor lesz. 1996-ban az amerikaiak úgy döntöttek, hogy nem csak leszálló egységet küldenek a Marsra, hanem most már elküldenek egy picike kis Mars autót. Ott látjuk a sok fehér ruhás, maszkos szakember között van a Mars Pathfinder leszálló egység, olyan, mint egy piramis. A piramis belsejében, a közepén, ott látják a GPL-nek a szövegét, meg az amerikai zászlót, attól balra ott van egy kicsikét összenyomott hatkerekű autó. Aztán, amikor ez a leszálló egység sikeresen leszállt a Marson, először ejtőernyő, és aztán rakétás fékezése, és a végén 24 ilyen hatalmas nagy balonban, balonnak a közepén esett le a Mars felszínére, a balon ugrált egy darabig, és amikor a gyorsulásmérők azt jelezték, hogy a balon megnyugodott, akkor kiengedték a balonból a gázt, a berendezés leért a talajra, szétnyílt a piramisnak a három oldala, az autó megjelent, felvételeket készített a terepről, és amikor eldöntötték, mind a két irányba volt egy ilyen leszálló sín, és amikor eldöntötték, hogy melyik irányba szálljon le, akkor gördüljön le, akkor az autó legördült a leszálló egységről. Látjuk a hatkerekű kis autót, amint éppen felmászni készül arra a kőre. Egészen a majdnem visszafordulásig felmászott a kőre, nem tudta, hogy neki oda nem kell menni, szépen lassan forgatta a kerekeit, és amikor elért egy veszélyességi dőlésszöget, akkor leállt az autó, felvételeket megnézték, és azt mondták neki, hogy akkor menjen vissza. Ez néhányszor előfordult. Nem dőlt föl, nem lett semmi baja, de azért időnként ilyen bűvészkedéseket csinált az a kis autó. A leszálló egységen volt egy kamerarendszer, ami ilyen szép panoráma részleteket készített, 360 fokra körbe tudott képeket készíteni. Magán az autón olyan kamerák voltak, amelyek fekete, fehér és színes képeket készítettek, és volt egy olyan műszer, amelyik a talajnak, illetve a közepnek az összetételét mérte mondjuk 10 órás mérés során. Ez a kis autó körbejárta gyakorlatilag ezt a leszálló egységet, és a tervezett egy hét helyett majdnem 3 hónapig működött, tehát lényegesen hosszabb ideig maga a leszálló egység, és aztán hirtelen mind a ketten abba hagyták az adatok közvetítését a Marson. Mindenesetre az kiderült, hogy ez a rész is ugyanolyan kő és homoksivatag, mint amit a Viking mérések felvételek alapján láttunk. Mind a két szonda, tehát mind a három szonda, a Viking 1, a Viking 2 és a Mars Pathfinder is olyan helyen szállt le a Krízi medencében, ahol a szakemberek azt gondolják, hogy valamikor az óceánnak a partvidéke volt, tehát olyan helyen, sőt a Mars Pathfinder egy kiszáradt folyómeder torkolatvidékén szállt le, nyilván szakemberek keresték az életre utaló nyomokat, de bioműszerek nem voltak a Mars Pathfinderen, ő csak geo jellegű méréseket végzett. 1996 novemberében elindult a Mars Global Surveyor űrszonda, látjuk, hogy 2006 novemberig működött, tehát 10 éven keresztül. Néhány igen érdekes új eredményt hozott. Ez volt az űrszonda, aminek a mérései alapján azt mondták az amerikaiak, hogy igen, a belső eredeti mágneses tér az valószínű a Marsnál. Helyenként olyan csíkos területeket találtak a Mars felszínén, ami arra utal, hogy lehet, hogy egy kicsikét lemeztektonika is működött a Marson. Ez a csíkos mágneses talajmágnesség jellegében olyan, mint a Földön az Atlanti hátság környékén hasonló jellegű területek. Az űrszondának az volt az érdekessége, hogy hatalmas nagy kamerát helyeztek el, itt lóg lefelé távcsővel, amelyik nagyon sok másfél méteres felbontású képet készített, élete végén pedig még arra is képes volt, hogy ilyen 70 cm-es felbontású képeket készítsenek. Én ugye, mint ahogy a Sík András, meg én is ígértem, egy dolgot szeretnék kiemelni azokon kívül, amit most mondtam a Mars Global Surveyorról. A felvételek alapján a Mars déli pólusán amerikai szakemberek, Malin és Edget, ezeket a marsi sötét dünefoltokat fedezték föl. Ez egy abszolút új felfedezés volt. Itt lehet látni, vagy érzékelni lehet helyenként a foltok méretét. A folt az mondjuk körülbelül olyan 100 méter átmérői. Tehát jól lehet látni, hogy ennek a sötét dünedombnak, amit balra van, a felszínén rengeteg, nagyon szabályos, kör alakú folt található. Ezeket a marsi sötét dünefoltokat mi neveztük így el. Az érdekessége a felvételnek, ez két különböző, ugye látjuk, hogy ez egy kisebb kráter, ott pedig egy olyan 50 km átmérőjű kráterben vannak ezek a foltok. A dolognak az érdekessége, hogy elképesztő mennyiségű ilyen foltot lehetett megfigyelni tél végén, tavasz elején a sarki hómezőkön. Az, ami itt fehér, az hó. A szakemberek akkor, amikor ezek a képek készültek 99-ben, 2000-ben, 2001-ben, aztán később is, még azt hitték, hogy a déli poláris sapkában csak széndioxid jég és hó van. Ma már tudjuk, hogy a széndioxid jég és hó alatt vízjég is található, tehát a fehér hómezőn megjelentek ezek a foltok. Az érdekesség a dolognak az volt, hogy annak ellenére, hogy a talaj topográfiája, formája más formát kívánt volna meg, itt helyenként látni ilyen repedés jellegű vagy töréses habzatok, ott is a foltok köralakulnak. Ez azt a gyanút vetette föl, hogy hát ha itt valamilyen olyan folyamat játszik közzé a foltok kialakulásában, ami előtérbe helyezi ezeket a köralakokat. Itt jobb oldalt, itt látható egy sötét dünemező ősszel, itt jobb oldalt pedig látni lehet tél végén, illetve tavasszal, éppen elkezdődött a tavasz, fehér a hómező, és a sötét dünén megjelennek ezek a gyönyörű, szép, köralakú foltok. Itt jobb oldalt fönt pedig, ahol a düne erősen dőlt, látni lehet, hogy a foltokból ilyen kinyúlások indulnak ki. Annak idején, amikor ezeket a képeket mi elkezdtük tanulmányozni, akkor felvetettük azt a gondolatot, hogy hát ha itt tavasszal vízfolyás jellegű alakzatok indulnak ki, és a folyékony vizet felhasználva léteznek Mars felszíni organizmusok, tehát biológiai tevékenységet folytató szervezetek. Télen a fehér hómezőn megjelenik egy nagyon elmosódott szürke folt, aztán egyre erőteljesebb lesz a folt, határozott széle van a foltnak, sőt egy ilyen fehér gyűrű van körülötte, és mellette megjelennek ezek a lefolyásos alakzatok. A jobb szélső képen azt látjuk, hogy már eltűnt a jég és hómező, de még mindig ugyanott, ahol a sötét dünefolt volt, van egy alakzat, kvázi egy ilyen negatív folt jelent meg, ami mindenképpen azt jelezte, hogy valami van a Mars felszínén, ami a sötét foltokat kiváltotta. Mi erre azt mondtuk, hogy hát ha biológiai objektumok vannak, amelyek a napsugárzásnak hatására vizet olvasztanak maguknak a vízjégből, egy darabig élnek, élő tevékenységet folytatnak, és amikor eltűnik fölöttük a védőréteg, akkor leállnak, akkor beszáradnak. A Földön egyébként vannak ilyen típusú élőlények, a kékalgák és hasonló szervezetek, amelyek akár évezredeken keresztül is ilyen beszáradt, betokosodott állapotban maradnak, és ha kapnak egy kis vizet, akkor felélednek, amíg van víz, addig élnek, utána megint leáll az élettevékenység. Az alsó két kép, ez a rózsaszín, meg a kékszínű, hamis színű kép, azt mutatja, hogy az egyik marsi évről, ugye látjuk, hogy ez 2000 augusztusában készült, ez pedig 2003 júliusában, egy marsi év különbséggel mind a kettő tavasz első felén készült, ugyanazt a terepet mutatja a két kép, és látjuk, hogy megjelennek a sötét dünefoltok, mindenhol lehet látni. Az érdekessége a két képnek az, hogy látunk ilyen lefolyásos alakzatokat mind a két képen, egyik évről a másikra ezek a lefolyásos alakzatok megváltoztatják a formájukat, helyüket, magyarul a sötét dünefoltokból, ha elég mennyiségű víz keletkezik a dünefoltok aljában, akkor az lefolyhat, sőt, ugye azt is lehet látni, hogyha elég sok víz folyik le, akkor helyenként, ezt elérem, ilyen tócsákban gyűlik össze. A méretet látni lehet, ez körülbelül 100 méter. Itt is van egy, ott mindenhol, a lefolyás végén. Ez itt egy rézsű, tehát ez a magasabban fekvő terület, ez alacsonyabban fekvő, ez a ferde terület, tehát ezen a ferde területen ilyen lefolyásokat találtunk. Itt látjuk a sötét dünefoltok és a Mars felszíni organizmusok hipotézisét, ami szerint éjszaka Ugye a Mars poláris vidékein ugyanúgy, mint a Földön, hogy egy évig sötét van, aztán utána egy évig, amikor felkel a nap, akkor világos van. Tehát amikor felkel a nap, és a napsugarak áthatolnak a széndioxid jégen, akkor a feltételezett, itt a középső árán a feltételezett Mars felszíni organizmusok, a fölöttük levő feltételezett, akkor még csak feltételezett vízjeget megolvasztják, keletkezik folyékony víz, ezeknek a lényeknek a hatására lényegesen gyorsabban tűnik el ott a széndioxid jég, és akkor kialakul egy ilyen sötét dünöfolt, amiben már betokozódott Mars felszíni organizmusok vannak. Itt még, ahol még van fölötte végző réteg, itt még aktív egyedeket látunk. Nos, ez a hipotézis, annak idején, amikor ezt közzétettük, 2001-ben tettük közzé Amerikában, Houstonban, 2002-ben az volt az amerikai szakemberek válasza, akik az egyiknek, aki ugyanevel az űrszondával foglalkozott, finoman szólva azt mondta, hogy hát ezek a magyarok mindenhol vízre gondolnak, a Mars déli féltekéjén igazából nincs víz. Két évvel később ez a szakember már a Nature-ben azt publikálta, hogy víz mindent a Marson, tehát véleményét megváltoztatta. Azóta kiderült mérések alapján, legutoljára idén tettek közzé a legújabb Mars űrszonda alapján amerikai méréseket, amik azt mutatják, hasonlóan az európai űrszonda méréseihez, hogy a délen is a széndioxid jég alatt víz van, vízjég. Tehát az a feltételezés, ami 2001-ben nálunk hipotézis volt, az ma már bizonyított, tehát a vízjég mindenképpen ott van. 1998-ban volt az amerikaiaknak is több sikertelen kísérlete, talán ez volt a legnagyobb kudarc. Mars szonda három egységgel, egy nagy leszálló egységgel, ami középen van, és két kis oldalsó egységgel belépett a Mars légkörébe, és az volt a terv, hogy az egyikük, a nagy leszálló egység, a Mars Polar Lander rakétás fékezéssel, ilyen háromlábú állványzata simán leszáll a felszínre, saját magát üzemképes állapotba hozza, kinyitja a napelem szárnyakat, és bejelentkezik a Földön, hogy itt vagyok, megkezdem a mérést. A másik két kis űrszonda, ezek penetrátorok, olyan berendezések voltak, amelyek nagy sebességgel a talajba becsapódtak volna, valószínűleg be is csapódtak, csak a tervezetnél nagyobb sebességgel. A felső részük a talajon maradt volna, az alsó rész pedig egy méterre lesüllyedt volna kábellel összekötve a felszíni egységgel. Az volt a terv, hogy jégmintákat vesznek a talajból, és megvizsgálják, hogy mennyi vízjég van, milyennek az összetétele. Sajnos Scottról és Amundsenről nevezték el ezt a két kis űrszondát, de hát egyik sem szólalt meg. A három közül egyik űrszonda sem szólalt meg. Ez egy óriási kudarc volt. 99. december 13-án történt ez a leszállás. És hát bizony az amerikaiaknak akkor nagyon elment a kedve az űrkísérletezéstől, úgyhogy ennek a Mars Polar Landernek a testvérszondája, a másodpéldánya, az csak tavaly indulhatott el a Marshoz, most repül a Mars felé, úgy hívják, hogy Phoenix. Tehát ennek a rakétás leszálló egységnek a felújított modern változata fog majd május 26-án leszállni a Marson. Ezt a szonda hármast a Mars déli pólusán szándékoztak leszállítani, igazán ott jó helyen szállították volna le. A Phoenix leszállója Mars északi féltekén, északi poláris körzetén fog leszállni, ahol lényegesen rosszabbak a viszonyok biológiai objektumok keresésére, de a jeget meg a talaj összetételt azért lehet vizsgálni. 2001 és 2003 között a Mars Odyssey űrszonda, ez egy újabb amerikai űrszonda, egyik fő feladata az volt, hogy neutron gamma detektorok segítségével meghatározzák azt, hogy a talaj az amerikai műszer fél méterig mérte, a talaj víz összetételét, azt mérték, hogy hol van hidrogéntöblet, az orosz műszer, ezen volt egy orosz műszer is, az orosz műszer pedig körülbelül 2-2,5 méter mélységig mérte a talaj víz összetételét. Az eredmény az nagyon látványos lett. Ugye látni lehet, hogy nyáron 100% víztartalma van az északi poláris sapkának, bal oldalt. Jobb oldalt az a kör alakú alakzat, az a déli poláris sarok, 60 fokos körzete, ott látjuk, hogy csak kb. 50% környéke a víztartalom, de ezek a mérések jelzik, hogy két poláris sarkon nagy mennyiségű víz van. 2,5 méter mélységig. Nagyon érdekes, alul ez a hosszú téglalap, ami 60-tól 60, plusz 60-tól mínusz 60 fokig terjed, középen van az egyenlítő. Azt látjuk, hogy két foldban szintén van olyan 7-8% víztartalom, míg a legnagyobb részben nincs. Az az érdekes, hogy ez a két terület egymáshoz képest kb. 180 fokra van, az egyenlítőn helyezkedik el. Van egy elmélet, miszerint a réges-régen, több milliárd évvel ezelőtt a Mars poláris sarkai voltak ezek. A Marsnak a tengelyhajlása lényegesen erősebben változik, mint a Föld tengelyhajlása. Lehetett egy olyan időszak, amikor ez a valamelyik az északi, a másik pedig a déli sarok volt. Lehetséges, hogy itt a régi poláris sarok vízjég részének a csúcsát látjuk. Ez egy érdekes elmélet. Majd, ha oda leszállnak űrszondák, akkor mérésekkel bizonyítani lehet. A Mars Odyssey elképesztő mennyiségű adatot küldött, rengeteg érdekes eredménnyel, de nemrégiben egy érdekes, szenzációs felvételsorozatot mutattak be. Ugye mondtam önöknek, hogy a Marson hatalmas vulkánok vannak, itt 4 darabot, kicsik is vannak, de 4 óriási vulkán látható, balra fönt van az Olympus Mons vulkán, amit ha Magyarországra tennénk, akkor az egész országot befednétek, egy óriási vulkán. Ezek az egyenlítői vulkánok, ezek kicsikét kisebbek, de ezek is óriási vulkánok voltak, felhő is van fölöttük időnként. Ennek a déli vulkánnak, a Zarzia Monsnak a északi felében nagyon furcsa alakzatokat találtak, 7 darabot találtak, ilyen barlangokat. Ugye itt látni lehet egy nagyon sötét foltot, ott fönt is láttunk egy sötét foltot. Ugye látni lehet ott is, meg itt is a becsapódásos krátereket. Ez a sötét folt, amit barlangoknak neveztek el, ezek valószínűleg nem becsapódásos kráterek, hanem ilyen beszakadt területek. Az érdekesség ennek az, hogy amikor infravörös mérést végeztek éjszaka, akkor kiderült, itt van a lényegesen rosszabb felbontású infravörös mérés, mint az optikai kamera felvétele. A barlangban a hőmérséklet lényegesen magasabb volt, mint a környezetében magyarul. Ezeknek a barlangoknak az aljában nem változik olyan erősen a hőmérséklet, mint a felszínen. Ami mindenképpen azt jelzi, hogy ezek olyan jó búvóhelyek, ahol a marsi élet meghúzódhatott, előfordulhatott. Ezeket a barlangokat a legújabb űrszonda részletes képei alapján ilyen szempontokból is érdemes vizsgálni. Nos, így érkeztünk el 2003-2004-be, amikor is a Marsra 3 űrszonda indult, 2 amerikai és egy európai űrszonda. A 2 amerikainak az egyiknek, ez egyik a Spirit nevet, leszálló egység a Spirit nevet kapta, a másik az Opportunity-t. Az európai űrszondának is volt egy leszálló egysége, az európai űrszondát Mars Expressnek nevezik, a leszálló egysége pedig Beagle 2 volt, ott látjuk lilával középen a leszálló helyet. A térképen, ezen a Mars térképen ugye látjuk, hogy a Viking 1, a Mars Pathfinder és a Viking 2 a Mars északi féltekéjén, az ősi óceán környékén szállt le. Az Opportunity itt egy medencében, a Meridiani medencében, a Gusev pedig, de egy nagy, kb. 170 km átmérő kráter belsejében, amiről a szakemberek azt feltételezték, hogy régen egy hatalmas nagy tengerszem lehetett. A Beagle 2 pedig az Isidis medencében kellett volna, hogy leszálljon, azonban ez az angolok által fővállalkozásban készített Beagle 2 leszálló egység szintén nem szólhat meg. Tehát a mai napig nem tudják a szakemberek, hogy a kísérlet melyik része nem sikerült, hogy a balonok azok nem nyíltak ki, vagy beleesett egy hasadékba, vagy nagy sebességbe csapódott a talajba. Nagy kár, mert a Beagle 2-n biológiai méréseket hajtottak volna végre már 2004-ben, de miután nem szólalt meg, tehát mérési eredményei nincsenek. Itt látjuk azt a sorozatot, ahogy a Spirit, illetve az Opportunity, ez két testvérszonda volt, először légköri fékezéssel nyelették el a sebességét, aztán ejtőernyővel, a rakétával, és felfújták ugyanúgy, mint a Mars Pathfinder köré ezt a 24 balont, aztán a balon leesett a talajra, miután az ejtőernyő meg a rakétás fékezőrendszer levált róla, ugrált sokat, az Opportunity leszálló egysége körül levő balon 24-szer ugrált, míg nem megnyugodott, és akkor maga a leszálló egység, hogy a balonokból kiengedték a gáz, szétnyílt a piramis oldalfala, középen ott van az autó, panorámaképeket készített, aztán fölállt, összenyomott állapotban volt, és legördült magáról a leszálló egységről. Alul látjuk azt a kiszáradt folyómedret, amiből a víz beleömlött a Gusev kráternek a belsejébe. Érdekes, erről beszéltem, de jobb, ha grafikonon látják azt, hogy hogyan változik a Mars felszínén a hőmérséklet. Az első, tehát a leszállási napon látjuk kékkel a hőmérsékletet. Ugye nappal olyan mínusz 10 Celsius fok volt, de éjszaka már mínusz 70-re, 100 nappal később már mínusz 90 fokra is csökkent a hőmérséklet. Az autónak, összes berendezésének ezt az óriási hőmérsékletváltozást ki kellett bírnia. Ugye talán a tisztelettársaság tudja, hogy ezek az autók most már az 1300, illetve 1400 napi működésen túl vannak a tervezett 90 nap helyett. Tehát ezek az autók kiválóan működnek. Annak ellenére, hogy mindenféle műszaki bajuk volt, az egyik kerék nem ment, a másik kerék nem ment, helyenként elásták magukat, majd mindjárt fogok mutatni képeket, de mindig sikerült őket kihúzni a porkátyúból. Hát a motorok segítség, írasztal nagyságú hatkerekű autóról van szó, a tetején két panoráma kamera van, infravörös műszer van, az elején pedig robot kar végén ilyen kézre hasonlító, tehát van egy vál, egy könyök, meg egy csukló rész, és a végén műszerek vannak, négy műszer, ott jobbra fönt lehet látni a fotón, ott is látják ezeket a műszereket. Két spektrométer van ezen a karon, egy mikroszkóppal és egy fúró berendezéssel. A szakemberek abban reménykedtek, hogy a fúró berendezés az egy olyan néhány milliméter mély volt, amikor egy centiméternél mélyebb lukat fúrt a talajba. A mikroszkópos kamera pedig a finom struktúráját, ez cementálódott marsi por, ha ezt valaki háromdimenziós képen megnézi, akkor olyan kis tornyocskákat lát. Az egyik sziklán, amit Adirondacknak neveztek el, a fúrásnyomot látjuk. Ugye az feltűnő, hogy a környező talaj meg a kő is olyan vöröses barnás, és a kifúrt por, amit a szél elvitt, az teljesen kékszínű. Ez már eleve jelezte, hogy a sziklának az anyaga más, mint ez a vörös vasoxid. Aztán spektrométerekkel megvizsgálták, kiderült, hogy igen, más a szikláknak az összetétele, olivin, szilikát, tehát milyen az összetétele ezeknek a szikláknak, nem olyan, mint a talajé. Nagyon sok helyen elvégezték ezt a fúrást, és kiderült, hogy a szikláknak az összetétele más, mint a felül levő marsi poré. Amikor a kerékkel belementek egy ilyen dünébe, akkor persze kiderült itt is, meg ott is, hogy a nagyon vékony portakaró alatt más színű anyag található, sokkal inkább hasonlít a sziklák anyagára, mint erre a vasoxid porra. Itt ezen a baloldali képen az első 100 napnak az útját lehet látni. A Spirit űrszonda itt kezdte a méréseket, és aztán elindult egy kráter felé, a Bonneville kráter. Fölért a kráter szélére, és a felvételek alapján a szakemberek megvizsgálták, hogy mi van a kráter belsejében, és úgy döntöttek, hogy az autót nem engedik le, mert hát ha nem tud kimászni, nem vált nagyon érdekessé a kráternek a belseje, sokkal jobban izgatta a szakembereket, mint egy 3 kilométer távolságban levő hegyek. Ha megszámolják, 7 hegycsúcs van, ezt a 7 hegycsúcsot a Columbia űrrepülőgép fedélzetén szerencsétlenül járt, meghalt űrhajósokról nevezték el. A legmagasabbat, amit középen van, ezt Husband hegynek hívják, itt a szélső pedig az izraeli űrhajósról, Ramonról kapta a nevét. Szakembereket ez a hegység jobban izgatta, mint a kráter, és elindították a Spiritet a Columbia hegyek felé. Mindenki azt gondolta, hogy hát talán meg tudja közelíteni a Columbia hegyet. A megközelítés az olyan jól sikerült, hogy az autónak sikerült felmászni a Columbia hegyre. Időnként, amikor a talaj kemény volt, ilyen sziklás volt a talaj, akkor az autó többet csúszott ám visszafelé, mint előre, de mindig sikerült megtalálni azt az utat, amin fölment a hegyre, és aztán a másik oldalon le is jött. Látni, hogy milyen réteges szerkezetű a kőzet, ez már jelezte azt, hogy tényleg valamikor itt a Gusev kráter belsejében üledékes kőzet volt, amelyik vízben rakódott le. Látni lehet egy marsi minitornádónak a két fázisát. A két fázis között 20 másodperc van, egymásra másoltam a két képet. Talán érzékelik, hogy ez forog nagy sebességgel. Ez a feketeség, ami itt látható, ennek az árnyéka. Ezek a Dust Devileknek elnevezett alakzatokból rengeteg van a Gusev kráterben. Ezt a szakemberek már korábban is tudták, mert amikor egy ilyen porvihar elvonul, akkor felemeli a vöröses port, és sötét, szürke nyom marad utána. A Gusev kráterben rengeteg ilyen van. Amikor a Spirit fölment a Columbia hegy tetejére, és körbenézett, vizsgálta a terepet, akkor rengeteg ilyen, több mint 100 ilyen Dust Devilt sikerült megfigyelni. Az amerikai szakemberek kezdetben attól féltek, hogy az űrszonda azért fog leállni, mert a szonda tetején levő napelemeket betakarja a marsi por, és aztán nem fogják a szükséges mennyiségű energiát leadni. Ott fönt láttunk két felvételt, az egyiken az mutatkozik, hogy már tényleg tele van porral a mars jármű, a másik két héttel később felvétel pedig látni lehet, hogy a marslakók oda mentek és lefújták. Szóval ezek a marsi szélviharok nagyon jól jöttek a szakembereknek, mert időnként a mars, ennek a két robotgeológus marsautónak a felszínéről lefújták a port, úgyhogy tudták a megfelelő teljesítményt adni ezek az autók. Olyannyira, hogy amikor tavaly nyáron ismételten globális porvihar volt, olyan nagy volt ez a porvihar, amiről beszéltünk, hogy annyira átlátszatlaná vált a Mars légköre, mind a két leszállóján a szakemberek attól féltek, hogy ez lesz a két autónak a vége. Tehát az élet vége, akkumulátorok lemerülnek, és nem fognak tovább működni. Azonban szerencséjük volt, elvonult a globális porvihar, és mind a két autó, az Opportunity és a Spirit is működőképes maradt. Ott háttérben fönt látjuk a Husband hegyet, ez pedig már a belső medence, tehát a másik, a déli fele, ahol az a felső panoráma készült. Ezen a képen mutatok egy érdekes alakzatot, ez egy meteorit a Mars felszínén, nem ez volt az első, amit itt felfedeztek, az Opportunity is talált egyet, de a Spirit is talált egy ilyet. Úgy látom, hogy az időnk nagyon halad, egy kicsit gyorsítani kell. Az Opportunity-t egy olyan területen szállították le, ahol érdekes alakzatokat fedeztek föl. Egyrészt rengeteg fekete pontot, és fehér köveket ott fönt is, meg itt is lehet látni rengeteg fehér követ. Aztán a fekete pontokról kiderült, hogy ilyen szép kis teniszlabdák, persze ezeknek a mérete, itt a maximális méret az egy olyan 5 mm, tehát ezek a kis mini borsók, ezek voltak a szakemberek számára az egyik meglepetést adó jelenség. Tessék nézni, hogy mennyi, ott be van kerítve, vagy mi van kinagyítva, hogy mennyi ilyen kis gömböcske, vagy szferula található, az Opportunity leszálló kráterében is, de aztán az egész környéken is, mindenhol, milliárdnyi számra fordul elő ez a gömböcske. A Földön az ilyen szferulák vizes közegben keletkeznek, tehát itt is megvolt az első bizonyíték, ami azt jelezte, hogy a meridiani medencében is vizes nyomokat találtak. Aztán, amikor ezeket a köveket, mondjuk, hogy fehér köveket elkezdték megfúrni, itt lehet látni egy fúrásnyomot, ott lehet két fúrásnyomot látni, itt pedig a színképét, részben a vörösbornak, részben pedig ezeknek a fúrásnyomoknak, akkor kiderült, hogy ezek a sziklák jarozitból állnak, ez egy olyan kőzet, ami Földön is előfordul, és a geoszakemberek azt mondják, hogy a jarozit is vizes közetben keletkezik, tehát itt volt a második bizonyíték arra, hogy a meridiani medencében is valamikor nagy mennyiségű víz volt. Az Opportunityt egy különleges helyen szállították le, én ezt már mondtam a társaságnak, olyan helyen, ahol a talaj meglehetősen nagy mennyiségben tartalmaz hematit ásványt, ez egy vas ásvány. A szakemberek messziről látták a hematit nyomát, és amikor a szonda közel ment, akkor nem mutatták a műszerek a hematitot. 3 hónapig tartott, amíg rájöttek a következőre, ezen a helyen, itt nagyon kevés, egy gömböcske van, ezen a részen pedig nagyon sok. A Mössbauer színképelemzővel a sok gömbös helyről, és aztán az egy gömbös helyről is készítettek mérést, ott fönt lehet látni a kapott színképet, és kiderült, ahol a gömböcskék vannak, ott jól lehet látni a hematitnak a jellegzetes színképét. Ahol nincsenek gömbök, ott pedig nincsenek. Ez a mérés mutatta azt, hogy a hematit nem a talajban van, hanem ezek a gömbök valamilyen vonatkozóan tartalmazzák a hematitot. Ma a legjobb elképzelés az, hogy a gömböknek a burkolata, a gömböknek van egy vékony burkolata, ez tartalmazza a hematitot. Ha megfelelően világít a nap, akkor ezek a gömböcskék úgy csillognak, mint hogyha be lennének lakkozva. Ma az az elképzelés, hogy ez a lakkozott felszín, ez hematitból áll. Itt baloldalt lehet látni ezt a kis 22 méter átmérő krátert, ahol leszállt. Az Opportunity leszálló egység, ott fönt látjuk a kráter belsejében. 2-3 hónapos vizsgálat után aztán kiment, rengeteg felvételt készített a gömböcskékről. Látjuk, hogy vannak szabályos gömbök, szferulák, vannak szabálytalanok is. És itt 4 fúrási mérést látunk. Tessék megnézni, ez a 2 baloldali, meg a jobboldaliból kifújt anyag az vöröses. Ott jobbra fönt Magyarországra hasonlító kőzet, a bonckő, abból kifúrt pornak más a színe, olyan világos kék. A Mössbauer spektruma ennek a 3-nak ugye azt mutatta, hogy jarozitból áll, abból a jobboldaliból pedig az az eredmény adódott, hogy ennek az összetétele nagyon hasonlít a Földön talált. A társaság emlékszik, az előadás elején mutattam a sergotit meteoritot, amelyiknek a belsejében kövesedett baktériumok nyomát találták. Tehát van legalább egy bizonyítékunk arra, hogy igen, a sergoti meteorit anyagához hasonló anyag a Marson található. Ma a szakemberek 4-5 marsi meteoritot ismernek, az anyag összetétel és a benne levő gázzárványok alapján határozták meg azt, hogy ezek a Marsról származnak. Az Opportunity aztán sok vizsgát után elindult egy nagyobb kráter, ott jobb szélen látjuk, az Endurance kráter felé, aminek olyan 170 méter az átmérő, itt oldalnézetben látjuk, itt útközben egy kisebb krátert, azt egyszerűen csak ki is hagyták, csak vizsgálatokat végeztek mellette. Míg nem elérkeztek az Endurance kráterig, itt a szakemberek már nagyon komolyan gondolkodtak, hogy menni vagy nem menni bele a kráterbe. Itt is ugyanaz a veszély fenyegette az autót, az Opportunity autót, hogyha lemegy, akkor többet nem tud följönni. Ezért ugye látjuk, hogy körbe-körbe autókázták az Endurance krátert, míg nem úgy döntöttek, hogy lemegy. Ott lehet látni a lemenetelt. A szakembereket leginkább réteges szerkezet izgatta. Nagyon izgatta őket ez az ötösen jelzett homokdűne is, de itt ilyen fél-egy méter magasságú dűnefodrok voltak, úgyhogy ebbe az autót nem merték beengedni, mert beleragadt volna biztosan. Mindenesetre itt a kráter aljában, ott látjuk fönt egy jelentős utat futott be. Ma megpróbálták azokat a réteges szerkezetű részeket közelről vizsgálni, túl meredek lett volna az odamenés, tehát az autó nem jutott el eddig a réteges szerkezetig, de ezt az érdekes emberi agyra vagy fekvőkő oroszlánra hasonlító alakzatot részletesen vizsgálták. Abban a kőben is rengeteg szferula van benne, tehát nem csak mellette, hanem benne is. Itt látjuk a közelről a homokdűnéket, amelyeknek a szélén azért elhaladt az autó, de nem merték beengedni. Az Opportunity-nek végül is sikerült kijönnie, nem ott, ahol szerették volna, egy sokkal meredekebb helyen akarták kihozni, aztán végül ott, ahol lement, sikerült kijönnie, és 2004. decemberében egy mesterséges alakzatot vizsgáltak meg a leszálló egységnek, az Opportunity leszálló egységének a talajba becsapódott hővédő pajzsát. Amikor ez a kúp alakú pajzs becsapódott, akkor keletkezett kráter, széttört, itt látjuk az egyik darabját, két darabot vizsgáltak meg közelről, még a mikroszkóppal is azt vizsgálták a szakemberek, hogy ilyen becsapódás után ebből a hővédőpajzsból mennyi maradt. Ennek ez volt a feladata, hogy védje a légköri felmelegedés és a leszálló egységet, amikor nem kellett, akkor leválasztották. Nagy meglepetés, itt a leszálló egység közelében ez a meteorit volt. Az előbb már önöknek mutattam egy Spirit meteoritot, de azt később találták. Ezt találták először, ott a felső képen az autó két első kereke között látható a meteorit darab. Nem olyan típusú ez a kőzet, mint amit eddig vizsgáltak. A szakemberek sokáig gondolkodtak, hogy fúrni vagy nem fúrni, már hogy fúrják-e meg ezt a vasnikkel meteoritot. Végül is a Földön az egyik múzeumból kapott vasnikkel meteorit fúrása után úgy döntöttek, hogy nem fognak fúrni, mert a fúrófejnek az egyharmada lekopott fúrás közben. Nem kísérelték meg az Opportunity-n levő fúrónak a elrontását, megvizsgálták, színképelemezték, és aztán ment az autó tovább. Itt látjuk az egyik ilyen elsüllyedését az autónak. Majdnem egy hónapon keresztül vacakoltak, mire az autó kereke forgott, hogy menjen előre, és nem előre ment, hanem lefelé ment, bele a talajba. És aztán a földi kísérletek eredményeképpen egy hónappal később végül is úgy sikerült az autónak kijönni ebből a porfészekből, hogy tolta maga előtt, itt látjuk a kereket, tolta maga előtt elég mélyen benne már a talajba a homokot, míg nem egyszer csak kiment. 200 méter megtételére utasították az autót, és kb. Másfél métert ment előre, mert óriási nagy homok ellenállásba ütközött, de végül is sikerült kijönnie. Aztán még egyszer majdnem elásta magát, onnan is sikerült kijönnie. Ezek után mindig igyekeztek az ilyen fehér, itt lehet látni helyenként ilyen fehér anyagot a fehér köves részeken jönni, vagy közlekedni, mert ott a sziklákon jobban tudott menni az autó. Míg nem elért a Victoria kráterhez, majdnem 800 méter az átmérője. Ez a legnagyobb kráter, ami az Opportunity megközelített. Itt látunk a Mars Reconnaissance Orbiter felvételén. Látjuk, hogy ennek a kráternek a belsejében is van egy ilyen hatalmas nagy homokdünedomb. Nagyon izgalmasak ezek a sziklák. Ott is lehet látni, ott fönt a fekete képen egy sziklát. A szakembereket itt megint az izgatja, hogy vajon milyen a története a kráter kialakulásának, amit legjobban a réteges szerkezet vizsgálatával hajthatnak végre. Két dolgot szeretnének elkerülni, hogy a homokdűnében elsüllyedjen az autó. Itt is először körbejárták a kráter északi felét, aztán visszajött az autó, és végül is itt, ahol beérkezett, itt történt meg a lemenetel. Ma már az Opportunity, itt már nincs, az Opportunity működik, megy lefelé. Ugye említettem önöknek, hogy párhuzamosan az amerikai Mars autóval a Mars Express nevű űrszonda is elindult 2003. júniusában. Orosz Soyuz hordozó rakétával, itt jobb oldalt látjuk a Mars Express-t, egyszerű nagy doboz, két napelem, rádióantenna és egy csomó műszer. A Mars Express rengeteg érdekes eredményt közvetített, azóta is közvetít, működik. A Mars Express színképelemző készülékei alapján határozták meg, hogy ténylegesen déli póluson is található vízjég. Ugyanezt az eredményt idén az amerikaiak, mint új eredményt adták el. Publikációt nem láttam, olyan kíváncsi lennék, hogy hivatkoznak-e az amerikaiak a korábbi európai eredményekre. A Mars Expressen van egy érdekes műszer, radarantenna, három ilyen radarantenna, aminek a segítségével rádióhullámokat küldenek a Mars talajába, és körülbelül 4-5 kilométer mélységből ezek a rádióhullámok visszaverődnek. Itt baloldalt lehet látni egymás fölött a visszaverődésből eredő jeleket. Ezt úgy magyarázzák, hogy ez körülbelül egy olyan 200 méter átmérői olyan kráter, aminek semmi nyoma nincs a felszínen, már betakarodott, nem kizárt, hogy üledékes anyag által. Több mint 200 ilyen a felszínen nem látható alakzatot találtak a Marsis nevű Mars Express radarral. Ezt csak érdekességként mutatom a tisztársaságnak. Arról a jobb felső fekete képről, Viking felvételről talán emlékeznek, hallottak róla, hogy egy ilyen emberi arca hasonlító alakzat van ott. A Mars Express is csinált felvételeket, itt alul van, nézzük meg közelről. Ugye, ha közelről megnézzük ezt a két képet, látjuk, hogy ez csak távolról hasonlít egy emberi arcra, ez tulajdonképpen egy ilyen maradványhegy, egy ugyanolyan jellegű alakzat, mint például a Badacsony. Nyilván a szél és a víz a környező puha anyagot kimosta, és a keményebb anyag ott maradt, tehát a Mars arc, mint arc a felvételek alapján szétoszlott. A legújabb amerikai űrszonda még 2006-tól készít nagyon részletes felvételeket, a Mars Reconnaissance Orbiter, az MRO, ezen is egy hatalmas nagy kamera van, radarantennák is vannak, amelyek olyan körülbelül 1 km mélységig vizsgálják a talaj vízösszetételét. A kamerának a felbontó képesség az 29-30 cm, tehát óriási részletességű képeket lehet kapni. Azok a lefolyásos alakzatok, amikről már itt beszéltem, amiket mi vizsgáltunk, azok egyre nagyobb felbontással itt alul láthatók. Ez a bal alsó, a sötét dünefoltból a dölt talajon lefelé azt gondoljuk, hogy folyik a víz, ilyen furcsa, újas szerkezetet mutat. Itt még azt is lehet látni, hogy egymás után abban a kráterszerű alakzatban ott látjuk. Van egy ilyen fekete dünefolt, ennek a fekete dünemezőn a foltok tél végén, tavasz elején megjelennek. Ezek a lefolyások időben tényleg csúsznak előre, mennek előre. Magyarul tényleg valószínűleg lefolyásról van szó. Ilyen felvételek alapján még a lefolyásnak a sebességét is sikerült megállapítani. Ha még van 5 perc, néhány szót a legújabb amerikai űrszondáról. Ez a testvér szondája, ugye említettem a tisztelt társaságnak, a Mars Polar Landernek, ami Phoenix nevet, szimbolikusan kapta a Phoenix nevet, a Hawaiiból feltámadt űrszonda. Augusztusban indult, május végén történik meg majd annak a kék egységnek a leválasztása. A két kubban maga a leszálló egység belép a légkörbe, és ilyen fázisokon keresztül történik meg a leszállás. Ugye látni lehet, ahogy előbb ejtörnyővel fékezik, aztán leválasztják a hővédőpajzsokat, és a végén rakétás fékezés történik. Ennek a rakétás fékezésnek, amit itt a rajzol látunk, csak egyetlen egy baja van, hogy egy kicsikét a talajt meg fogja szennyezni, pontosan azt a talajt, amit a szakemberek vizsgálni fognak. Ezért úgy döntöttek, a robotkar veszi a talajmintát, a szakemberek várakozása szerint itt jéggel kevert szilikát van, veszi a talajmintát, és mindig berakja a műszerbe, amelyik meg fogja határozni azt, hogy van szerves anyag, mennyi szerves anyag, és milyen egyéb összetevője van a talajnak. Egyre mélyebbre és mélyebbre fog ásni ez a kapaszerű berendezés, remélhetőleg olyan területekről is fog mintát kiemelni, ahol már nem lehet látni a rakétás fékezésnek a nyomát. Ezt a berendezést is kb. 90 napig szeretnék az amerikaiak működtetni. Nem valószínű, hogy tovább is üzemképes marad, mert itt az északi féltekén beköszönt a tél, és az a napelemek a halálát fogja valószínűleg jelenteni. Tehát az a terv, hogy körülbelül 3 hónapon keresztül nagyon részletes felvételeket készít a talajról, részletes talajanalízist végez. A legfontosabb feladata ennek az űrszondának az, hogy végre meghatározza, hogy a Mars felszínén mekkora mennyiségű szerves anyag van, és van-e a talajban valami olyasminek nyoma, ami esetleg régi vagy jelenleg is meglevő biológiai tevékenységre utal. Tisztelt hallgatóim, köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott a Mars űrszondás felfedezésének története. Horváth András előadása. Az ELTE TTK-n 2008. februárjában elhangzott előadás felvétele.